Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! A 40 éve 1981. július 1-én elhunyt Breyer Marcel építészre emlékezünk, a Szabad Európa Rádió 1970. január 1-i műsorával. A riporter Halász Péter, a szerkesztő Ölvedi János.
A párizsi UNESCO palota, a New Yorki Whitney Múzeum, a Washingtoni Építésügyi Minisztérium, a hágai amerikai nagykövetség és sok száz más középület, templom és lakónegyed tervezője és építésze a magyar származású Breyer Marcel. Breyer Marcel 1902-ben Pécset született. Tanulmányait a modern építészet teremtő műhelyében, a Weimari Bauhausban végezte, és amikor 1919-ben alapított Bauhaus Weimarból Dessauba települt át, ott már Breyer Marcel nem tanult, hanem tanította a fiatal építészeket. A kőfaragó és asztalos műhelynek nevezett tanszék mestere volt. 42 évvel ezelőtt, amikor Breyer elsősorban a lakáselemek tervezését tanulmányozta, ő dolgozta ki a ma már világszerte elterjedt fémcsőbútorok első tervét. A Bauhaus 15 éves működése után feloszlott. Az uralomra került náci párt megszüntette. Breyer Marcel ekkor rövid időre Angliába ment, majd pedig 1937-ben az Egyesült Államokban telepedett le, követve a Bauhaus sok más tagjának, köztük az alapító Gropiusnak a példáját. A jelenlegi amerikai építészek között kevés van, akinek nevét világszerte annyira ismernék, mint az övét. Breyer Marcel New Yorki irodája a Madison Avenue-n van. Ott készítette vele a most következő interjút New Yorki munkatársunk, Halász Péter.
Professzor úr, néhány nap múlva új évtized kezdődik, és amint az emberek az orvostudomány kutatóitól az eddig gyógyíthatatlan betegségek leküzdését remélik, nem kisebb intenzitással az építészet leghivatottabb mestereitől, viszont környezetüknek, elsősorban a városoknak a meggyógyítását. Az úgynevezett urbán krízis az érdeklődés középpontjába került az amerikai városok, de talán a világ valamennyi nagyvárosa súlyos szimptomát mutat. Zsúfoltság, tervszerűtlen építkezések, csúnya és jellegtelen utcák, kerületek. Mit várhat professzor úr szerint a válságba került nagyváros az építészet művészeitől, és mire vállalkozhatnak azok? Vagyis a probléma, professzor úr, hogyan látja? Milyen arányban szociológiai, milyen arányban építészeti?
Ez bizony egy elég komplikált probléma, de jelek vannak mindenütt, csak nem minden országban, minden nagyobb városban, és a kisebb városok is benne vannak ebben a programban, hogy az emberek általában megértek arra, hogy kezükbe vegyék ezt a problémát. A probléma nagyon komplikált, mert nem csak művészeti probléma, nem csak szociális probléma, nem csak technikai probléma, nem csak a forgalomnak a problémája, nem csak a lakásépítkezésnek a problémája. Szóval igen komplikált, és minden ilyen tényező, azok, amelyeket említettem, és azok is, amelyeket nem említettem, köztük van a pszichológiai például, mindezek a tényezők hatnak a város építészet komplexusára, és minden hatásnak megvan a paralel hatása egy másik tényezőben. Szóval az egész anyag állandóan változik, és állandóan alkalmazkodik a csatlakozó anyaghoz, hogy ismét változzon. Ez a tény, hogy a városépítészet ilyen természetű, ez egy nagy akadály, mivel legtöbbször a tervezők, építészek és technikai és ökonomikus tervezők lassabban működnek, lassabban értik meg egymást, mint a fejlemények. A fejlemények legtöbbször hamarabb alkotnak valamit, jót vagy rosszat, gyorsabban mozognak, mint a tervezők. És ez az egyik nagy hátránya, különösen a hátránya az olyan országokban, ahol ezekkel az elhatározásokkal az egész tömegét az országnak vele kell vinni. Szóval egy igen jelentékeny kommunikációt kell létesíteni a nagy tömegek és a tervezők között. Ez az, amit angolban vagy Amerikában public relationsnek neveznek, a nagy tömeggel való egyetértés. Szóval nem egy egyszerű dolog, nehéz dolog a városépítés, ha jól akarja csinálni az ember, és egész határozottan jól kell csinálni, mert hogyha rosszul van csinálva, a következő években visszaüt és megbosszulja magát. Hogy például csak egy elég leegyszerűsített példát mondjak, Párizs jelenleg abból él, hogy a tervező politikus és tervező Osman kiszélesítette a bulevárdokat, azok nélkül a párizsi jelenlegi forgalom teljesen lehetetlen volna. Szóval ott egy bizonyos mértékig helyesen gondolkodtak, előre gondolkodtak. És ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy mi előre gondolkozunk, de a tények később kell, hogy bizonyítsák, hogy az az előre gondolkodás tényleg erőre volt, és nem jobbra, vagy balra, vagy hátra. Mindezen föntartások mellett mégis én azt hiszem, hogy a következő évtized a városépítészet vonalában vagy képviseletében lesz meg. A városépítészet nagyon fontos, nagyon sürgős, és nagyon sokan kezdenek az iránt érdeklődni. A városépítészetnek nem csak városépítészeti hatása lesz, hanem építészetre is nagy hatása lesz. Egyes épületek talán kevésbé fognak létesülni a jövő városában, mint egész utcákat, terek és városrészek. Ez az egyes épületeknek az építése, ez egy középfogalom, az alapja az építészeti teleknek az individuális birtokolása. Ebbe a mai hatóságok, városrendezési irodák mindig erősebben beleszólnak, az emberek mindig erősebben érzik és tudják, hogy egy épület nem magában van, hanem a szomszéd épületeket befolyásolja, és nagyon lényegesen befolyásolja. Szóval az individuális telkeknek az egyenkénti beépítését valahogy alá kell rendelni egy nagyobb tervnek, amit itten angolul master plannek nevezünk. És az ilyen nagyobb terveknek a kidolgozása, ez talán a legelső és a legfontosabb feladat.
Arra gondol a professzor úr, és úgy látja a jövőt, hogy mint egy kész város elemek fognak épülni.
Igen.
És ez alatt mit ért professzor úr, hogy a lakossággal, tehát a nagy tömegekkel való kommunikáció, az építés és a lakosság szorosabb kapcsolata?
Nagyon nehéz volna egy hatóságnak, városi vagy állami hatóságnak ilyen nagyszabású dolgokat elhatároznia a lakosság támogatása nélkül. Például New Yorkban, vagy Párizsban, vagy Rómában, ha ilyen elhatározásokat tennének, a lakosság ellene volna. Még akkor is ellene volna, ha azok a tervek helyesek. Ez, amit előzőleg pszichológiai komplexusnak neveztem, a mai ember elvárja azt, hogy részt vegyen az ilyen elhatározásokban, az ilyen nagy tervekben. És ezért kell a kommunikáció, hogyha még elhanyagoljuk a morális jelentőségét, még ha azt elhanyagoljuk is, akkor is kell tisztára praktikus szempontból, hogy a lakosság helyeselje azt, amit a tervezők csinálnak.
Most itt ennek az új évtizednek a küszöbén, hogyan látja professzor úr, milyen lesz a jövő városa?
Ez az egyik nehézség a városépítészetben, hogy tulajdonképpen senki sem volt képes egy minta tervet csinálni a városoknak. Különböző utópiai tervek léteznek, és egyesek részben kivitelre is mentek. De az egész várost, mint egy organizációt, és mint egy növő dolgot, egy változó komplexust, senki nem tudott még úgy megtervezni, hogy ezt a nagy tömeg és a többi tervezők elismerjék. És ez nagyon nehéz is csinálni, mert minden városnak megvan nem csak a topográfiai helyzete, nem csak a vidéke, a folyam, a hegyek, a nagysága, de a története is. A történetet nem lehet teljesen elmelőzni, mert senkinek sincs annyi pénze, vagy hogyha nem pénzről akarunk beszélni, annyi fölösleges energiája, a munkaerő, anyag beleértve, hogy a városokat teljesen újraépítse. Ezt csak is a legnagyobb krízissel lehet megvenni. A legnagyobb szabású krízis ennek az ára, mint mondjuk a városoknak az elpusztítása a második világháborúban, például a német vagy orosz városoknak a teljes elpusztítása. És akkor pedig láttuk, hogy megint a tervezők túl lassúak voltak, és a legtöbb ilyen elpusztított várost hirtelen kellett gyorsan megépíteni, vagy részben megépíteni, és vették az utcákat, ahol az előző utca volt, a tereket, ahol az előző terek voltak, a kanalizációt, ahol az előző kanalizáció volt, mert ez volt a legegyszerűbb, leggyorsabb metódus ezt a várost felépíteni. És legtöbbször a város ugyanolyan rosszul volt felépítve, mint amilyen volt azelőtt. Ezt magam is láttam például Rotterdamban, Hollandiában. Rotterdamnak egy jó része, a belső város teljesen el volt pusztítva, egy 40 perces német bombázás következtében, és ott megvolt az az előny, hogy a hollandus építészek egy föld alatti organizációt létesítettek, amely tervezett már a háború alatt, hogy hogy építsék fel a háború után Rotterdamot. Szóval egy bizonyos időt nyertek ebben. Mégis mondjuk a városnak a belső részében egyáltalában nincs helye az automobilnak, egyszerűen nem tudják, mit csináljanak az automobillal. Én egy nagy áruházat építettem ott, minden parkírozás lehetőség nélkül. Ez egész egyszerűen nem volt belevéve a tervekbe. Talán arról is lehetne beszélni, hogy a nagyvárosban ne legyenek automobilok, de hogy azok valahogy a város körül közlekedjenek, és a városnak a belsejében egy másszerű közlekedés fejlődjön ki, és komplettírozza az automobil közlekedést, de ez se lett megtervezve, vagy megcsinálva, szóval egy bizonyos vákuum van ott, minden jó akarat és előzetes munka mellett.
Professzor, az építészet azon a fokon, azon a színvonalon, amin ön műveli, voltak éppen művészet. Gondolom a képzőművészet világába tartozó műfaj. És mint művésznek nyilván vannak társadalmi meggondolásai is a tervezéseivel kapcsolatban. Elképzelhető-e az, hogy a építő művész sokat tehet a maga területén nagy társadalmi ellentétek föloldásában. Gondolok arra, hogy ilyen kirívó ellentétek állnak fönn, külterki negyedek és luxuriózus apartman házak, bérházak között, amelyeknek havi lakbérei ma már csillagászati számokban fejezhetők ki. Itt lát-e szerepet és feladatot az építőművészek számára Breyer Marcel ezeknek a kirívó ellentéteknek az eliminálására?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nekem az a véleményem, hogy a városrendészet úgy szóval ellátja az építőművészetet egy nagyobb és érdekesebb motívummal. Mi mondhatjuk azt, hogy az építőművészet detailokkal foglalkozott a múltban. Hogyha felületesen megnézzük a görög építészetet, vagy a rómait, vagy a középkorit, főként detailokat nézünk. Manapság ezek a detailok összefolynak. Részben azért, mert az emberek gyorsabban mozognak át a városokon, nincs annyi idejük megnézni a detailt. Részben pedig azért, mert a detailok legtöbbször industriálisan vannak produkálva. És az elemek folytatódnak, és újra jönnek. Tehát nem olyan individuálisan vannak megrajzolva, és megtervezve, és megnézve, és megítélve, mint a múltban. Szóval a mai építészet sokkal nagyobb vonalakban dolgozik, mint a múlt építészet. Ez nem azt jelenti, hogy azok a detailok el vannak hanyagolva. Azok nagyon pontosan, vagy nagyon lelkiismeretesen kell, hogy kidolgozva legyenek, de a jellegük nem olyan individuális. Na most ezek a nagyszabású és folytatólagos detailek, hogy azok tényleg hatáshoz juljanak, művészi hatáshoz, vagy esztetikai hatáshoz, építészeti hatáshoz, nagyobb vonalakra, nagyobb dimenziókra, nagyobb összefüggésekre van szükségünk. Utcákra, házak helyett, terekre, házak helyett, vagy épületek helyett, és egész városrészekre, talán utcák helyett. És akkor új problémák fognak jönni, például, hogy ismerjük meg ezt az épületet, hogy lesz az különböző a következő épülettől. Ez egy új feladat, amelynek nagyon érdekes megoldásai lehetnek. Színekben, ritmusokban, felületeknek a textúrájában, számokkal és nevekkel és betűkkel, amelyek messziről lát az ember. Szóval egy új public esztétika kell ehhez, amely aztán segít abban, hogy kiismerjük magunkat ebben a városban. Én nem félek attól, hogy az egész város egy ritmusban lesz megépítve, mert ahhoz időkör és az idő, csak egy pár év már új anyagokat, új technikákat fejleszt, amelyeket bele kell kapcsolni a masterplanba. Szóval én nem félek attól, hogy az egész dolog egy teljesen monotón dolog lesz, de nagyobb elemekből áll, mint az előtti város. Nem olyan individuális.
És ez az építészeti koncepció, ez elképzelhetően hozzájárul ahhoz, hogy egy homogénabb, egy egységesebb társadalom fejlődjön ki a városokban.
Igen, hát ez a cél, és hogy a különböző elemek a társadalomban összejátszanak. Hogy a rendő nem az automobil ellen van, hanem az automobil mellett van. Szóval ez a koordinációja a társadalomnak, a város vagy a építkezés legyen az eszköze ennek a koordinációnak.
Az előbb említette professzor, hogy új anyagok jelennek meg a közeljövőben az építészetben. Milyen anyagok lesznek ezek, professzor?
A jövőt senki nem tudja egész pontosan, de mondjuk a közelmúltban, a jelenben és a közeljövőben, a közelmúltban talán az az anyag, ami leginkább volt a fókuszában az építészek munkájának, az üveg és a fém. A fém keret és az üveg betöltés ennek a fém keretnek. Ezek az anyagok egy bizonyos architektúrát létesítenek. ezek követelnek egy bizonyos architektúrát. A jelenben mi kibővítettük ezt az építészeti szótárat, és belevittük a fém és a üveg mellett a betont, az előre gyártott betont, az előre formált betont, ami nagy elemekben jön az épületre, és aztán föl lesz állítva, mint a épületnek a fala, az ablakok körül lévő része, és mint a padló vagy a tető is. Ilyen elemekben, hogyha dolgozik az ember, azok megint teljesen új esztétikát kiválnak. Azokat betöltjük egy formában, szóval mint egy folyékony anyag, vagy plasztikus anyag, a vasbeton, mint a beton, az akármilyen formát felvehet. Kerek, vagy domború formát, vagy nehezet, vagy könnyebbet, masszívot, vagy vonalszerű, vékonyabb formákat. Szóval új lehetőségei vannak, amelyek nem fogják teljesen helyettesíteni az üveg-fém építészetet, de nagyon jelentékenyen ki fogják bővíteni az építészeti szótárat. Ez például egy új anyag, amely most van fejlődésben.
Az előbb említette professzor úr, hogy a város negyedek és házak egymástól való megkülönböztetésének egyik módja is eszköze lesz, különböző színek alkalmazása. Elképzeli professzor úr, hogy a városok, a jövő városai színesebbek, több színűek lesznek, mint a maiak?
Ezt nem tudom megmondani. Ez valószínűleg kisebb hullámoktól függ, a fejlődésnek a kisebb hullámaitól, mint a amiről mi beszéltünk, amelyek tényleg a nagy ritmusai a fejlődéseknek, hogy ezek színesebbek lesznek-e vagy nem, ezt valahogy én inkább a divat komplexusába tenném, nem a mi elsőrendű bajaink közé, de nagyon biztos, hogy a színeket sokkal inkább fogják használni, például nem talán egy egész utca egy színnel, vagy különböző színnel, de egy nagy színfolt azon az utcán, vagy egy nagy színfoltoknak a ritmusai azon az utcán, hogy az embereknek az orientálódását kisegítsék.
Breyer professzor úr több ízben is használt ezt a kifejezést építészeti stílussal kapcsolatban, hogy ritmus, az építészet ritmus. A professzor úr szereti a zenét?
A ritmus az nem csak zenében van, hanem másban is létezik. Építészet mindig egy ritmusnak a eredménye volt, és ugye ritmus létezik nem csak a zenében, nem csak az építészetben, hanem mondjuk a mi napi életünkben, annak a ritmusában. Szóval ilyen értelemben értettem a ritmust, bár vannak olyan teóriák, hogy építészet az csak egy megfagyott zene. Én nem tudom, hogy ezt lehet magyarázni eltéren. Én magát az építészeti elemeknek a ritmusát gondoltam. Nem gondoltam zenére, amikor ezt mondtam.
Professzor úr, most a beszélgetés végén engedjen meg egy magánkérdést. Hogyan él professzor úr itt New Yorkban?
Hát nekem feleségem van, fiam 26 éves, kislányom 16 éves. A fiam az itt él New Yorkban, egy legény lakásban. A kislány a feleségemmel és magam is tulajdonképpen a vidéken, New York közelében élünk, de van egy kis lakásunk itt New Yorkban is, úgyhogy én magam legtöbbször a hetet New Yorkban töltöm, és a feleségem bejön 2-3 napra. Szóval egy olyan kettős élet itt New Yorkban és a vidéken.
A fia is építész?
Nem, a fiam az fotográfus.
Professzor úr nagyon sokat utazik Európába, külföldre. Úgy szóval nem múlik el hónap, hogy valahova ne utazna el?
Hát az utolsó 18 évben nagyon sokat utaztam, de az utolsó 2-3 évben próbálom azt lecsökkenteni. Azelőtt körülbelül 6-8-szor mentem csak Európába és Dél-Amerikába is, 3-4-szer egy évben, de az utolsó 2-3 évben próbálom azt legcsökkenteni, mert az egészségemet egy kicsit megviselte, és főként ezekből az okokból lefokozom a külföldi aktivitásaimat.
Professzor uram, ha ez a végső kérdésem valamelyest szentimentálisnak tűnik majd, akkor talán megengedhetővé teszi ezt az, hogy tényleg egy évtized végére érkeztünk, egy új évtized kezdődik, egy új korszak előtt állna az emberiség. Mit jelent professzor úr számára, az Breyer Marcel számára, mit jelent az, hogy tényleg szerte a világ nagyvárosaiban, Amerikában, Európában, Dél-Amerikában olyan alkotásai állnak, és olyan alkotásai szólnak az emberiségnek, amelyek nem csak építészetileg, hanem szociológiailag is, pszichológiailag is mondani valóval rendelkeznek. Mit jelent ez professzor úr számára, aki közel 5 évtizeddel ezelőtt Magyarországról indult el a világba, és elérte azt, amit kevés építész és kevés művész ért el?
Építeni, akár hol van az építkezés, az egy eléggé kielégítő érzés. Építés az csak nem egy ösztön, ez több, mint egy elhatározás. A kis gyerekek már kezdenek építeni, ugye játszanak homokban és kockákkal, és a tető, ami a fejed fölött van, az egy fontos dolog. A kisgyerekek ösztönösen az asztal alá mennek, egy kis kunyhót csinálnak maguknak. Szóval az építkezés az több, mint csak egy racionális ténykedés. Ezt tapasztalom nem csak az én saját érzéseimet nézve, de mondjuk az építetőim legtöbbször, csak nem mindig, nagyon érdeklődnek az építés iránt, és nem csak azért, mert nagyon sok pénzbe kerül, és fáradtságba, és kiadásokba, de azért is, mert ők érdeklődnek a technikai megoldások és a különböző gondolatok irányában, amelyek az építkezések mögött vannak. Szóval az építkezés az kreatív dolog, és hogyha az embernek sikerült egy nagyobb épületet, vagy egy kisebbet is, amivel meg van elégedve, hogy ezt megcsinálnia, az egy nagyon kielégítő érzés. És így én tényleg nem mondanám igazat, ha azt mondanám, hogy én közömbös vagyok az iránt, hogy a világnak a különböző városaiban, részeiben volt alkalmam épületeket tervezni és konstruálni. De ez egy kielégítő érzés, bár őszintén én soha nem gondoltam erre előzőleg. Ez csak így történt, amit egy divatos szóval itt Amerikában mostan egy happeningnek neveznek. That just happened.
Professzor urat néhány hónap múlva a Budapesti Műegyetem díszdoktorátussal fogja kitüntetni. Mit jelent ez Breyer Marcel számára, a Budapesti Műegyetemnek ez a díszdoktorátusa?
Ezt kicsit nehéz megmondani. Minden esetre egy kitüntetés, és az ember örül annak, hogy mások elismerték és kitüntetik, és ez különösen örömet okoz, mivel Magyarországról jön, és én is Magyarországról jövök, ezt talán mindent megmond, ezt talán az én feleletem erre a kérdésre.
Most ennek az új évtizednek a kezdetén Breyer professzor optimista?
Igen, én optimista vagyok az építészet szempontjából, a városépítészet szempontjából. Én úgy mondanám, ha nem jön valami nagy politikai nehézség közbe, akkor optimista vagyok. Ez az egyetlen, amitől félek.
A 40 éve 1981. július 1-én elhunyt Breyer Marcel építészre emlékeztünk a Szabad Európa Rádió 1970. január 1-jei műsorával. A riporter Halász Péter, a szerkesztő Ölvedi János volt. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.